Siegerhirdetés elhangzott 1989. március 25-én. A témával Jézus Krisztus megváltói munkája itt ezen a földön. Isten megbízásából ígét hirdet Frank testvérünk. Hálások vagyunk az Úrnak azért, a nagy kiváltságért, hogy ma itt összegyűlhettünk, hogy hallgassuk az ő drága és szent ígéjét. Amint tudjátok, ha sokat hirdetjük az ígét, aztán a hangunk kissé meggyengül, még a fizikai erőnk is, de Isten ígéje nem tér üresen vissza. Minden alkalommal teljesíti azt, amiért Isten elküldte azt. Azt is elmondhatom, hogy a tegnapi nap áldás volt számomra. És az első ember, aki az összejövetel után megszólított, a helyi lelkész testvére volt, aki hirtelen így szólt. Amennyiben ez így fel van olvasva, és elő van adva a Bibliából, akkor a papok fele sem fog üdvözülni, nemhogy a hallgatóság. Ha a dolgokat alaposan megvizsgáljuk, és szem előtt tartjuk az örökké valóságot ennél fogva, akkor nagyon keserűen sírhatnánk. Úgy sírhatnánk, ahogy az Úr akkor, amikor Jeruzsálemre tekintett, és ennél fogva keservesen sírt. Miközben így szólt, Jeruzsálem, Jeruzsálem, hányszor akartalak téged összegyűjteni, de te nem akartad. Ha a pogány vallások a saját útjukat járják, az még valamennyire érthető. Ők nem ismerték fel az igazság útját, semmit nem tudtak meg arról, amivel Isten kegyelemmel megajándékozott bennünket, az mégis megbocsátható akkor. Mindazonáltal, ha a kereszténység kellős közepete, és pedig itt Közép-Európában, a keresztény nyugaton, ahol olyan sok minden keresztény, keresztény pártok, keresztény egyesületek, keresztény szakszervezetek, keresztény ide, keresztény oda, és végül aztán valóban Krisztust keressük, nem lehet megtalálni sehol. Ami megmaradt, az csak a hagyomány külső formaiassága. És az emberek becsapva lépnek át az örökké valóságba. A népek tömegeinek látványától és annak tudatától, hogy a széles úton a pusztulásba mennek, mély fájdalom fog el minket, amely szavakkal nem is lehet egyszerűen megfogalmazni, vagy kifejezésre juttatni. És mégis hisszük, hogy Istennek meg lesz a maga útja, és hogy az utolsó ige üzenet még egyszer eljut minden néphez, nyelvhez és nemzethez. Én nem szeretném befejezni az életemet anélkül, hogy látnám és átélném ennek beteljesedését. Még egyszer mondom, amint tudjátok, nagyon sok országban jártam, szám szerint több mint 100-ban, és amikor látjuk, hogy a népek a saját útjukat járják, nos, fáj. Ennél fogva azonban a fájdalom még elviselhető. De ha itt látjuk az emberek, amint az embereknek megvan a Biblia, és mégis a saját útjukat járják, és mindenféleképpen értelmezik, és elveszítették a tiszteletet Isten ígéje iránt, aztán az egy igazán szörnyű dolog, ami mély fájdalmat okozhat. Másrészt még egy lépéssel tovább is kell mennünk, és azt mondanunk, hogy aki nem ismeri fel Isten tervét az emberiséggel, annak nincs semmi esélye beilleszkedni ebbe az isteni tervbe. Ahhoz előfeltétel, hogy beilleszkedjünk Isten tervébe, meg kell értenünk Isten tervét az emberiséggel. Igaz ez? Igen, így van. És ezzel már is eljutottunk a dolog lényegéhez. Isten szabad akarattal teremtette meg az embert, de mivel ő mindent tudó, tudta azt is, hogy az ember a szabad akarata miatt rossz döntést fog hozni. Ezért így szólt, azon a napon, amikor abból enni fogtok, meg fogtok halni, halállal fogtok lakolni. És így is történt. Megszegték az Isten szavát, elszakadtak Istentől, és átmentek az ördög az ellenség területére. És Ádám óta a halál eluralkodik mindenki felett, kivétel nélkül. Pál apostol írja a korintusiaknak, hogy sőt, még az időben, amikor a törvény nem volt megadva, és az emberek nem vétkeztek még, mint Ádám, hogy a halál eluralkodott mindenki felett. És itt eljutunk ma ahhoz a közvetlen ponthoz, hogy miért volt szükség a megváltásra Krisztusban, ami Urunkban, és miért kellett Istennek magának hústestet öltenie, hogy megadja az emberiségnek itt a lehetőséget, hogy újra kapcsolatba kerüljön vele. Befogadja az ő isteni életét, legyőzze a halált, és kegyelemből örök életet adjon. Gondoljunk csak az első Mózes 3-ra, amikor az Úr azt mondja Ádámhoz és Évához, hogy most el kell hagyniuk a paradicsomot, de aztán figyelmeztetést is intézett hozzájuk. Talán felolvasom az első Mózes 3. fejezetének 22. versét. És Isten az Úr így szólt. Az ember most már olyan lett, mint közzülünk egy, annyiban, hogy meg tudja különböztetni a jót a rossztól. De most, nehogy kinyújtsa a kezét, és az élet fájáról is vegyen és egyen, és halhatatlanná váljon. Itt van valami nagyon különleges. Talán egy pont, amelyről a legtöbb ember még el sem gondolkodott. Az ember már bűnbe esett azáltal, hogy engedetlen lett, megszegte az ígét, és így a halálnak lett kiszolgáltatva, elszakítva Istentől. Ha az ember ebben az ő állapotában, anélkül, hogy bekövetkezett volna a megváltás, evett volna az élet fájáról, akkor az ember örökké bűnben élt volna, elszakítva Istentől. És ez nem lehetett, nem volt szabad, hogy megtörténjen. Isten olyan embereket akart, akik nem bűnben élnek tőle, elszakítva, hanem vele kibékülve, örökké vele vannak. Olvasom tovább a 28. verstől. Éj Isten, az Úr kitaszította őt az Éden kertjéből, azért, hogy megművelje a földet, amelyből vétetett. És miután kiűzte az embert, kérubokat állított az Éden kertjének keleti részére, és a forgó kard lángját azért, hogy őrizzék az élet fájához vezető útat. Ma már nem is tudjuk elképzelni és megérteni, hogy ez az első emberek számára mit is jelenthetett. Istennel, az Úrral, akit láttak, akit hallottak, aki az esti hűvösben eljött a paradicsomba, az Édenkertbe, hogy közösségben legyen velük. Zavartalan közösség Istennel, az Úrral. Aztán hirtelen bekövetkezik a bűnbeesés, a katasztrófa, az Istentől való elszakadás, és ahogy itt meg van írva, ekkor kiűzte őt Isten, az Úr, a kertből. Nem kérte meg őket udvarias szavakkal, hogy legyenek szívesek elhagyni most a szentélyét, az én szentélyemet elhagyni, hanem Isten maga kitaszította az első embereket. Isten csalódott volt. Az ember, akit a képmására teremtett, hogy közösségben legyen ő vele, behódolt a gonosz befolyásának. El sem tudjuk képzelni, hogy Isten, az Úr, hogyan is érezte magát ennél fogva. Mi pedig, akik megtapasztaltuk, hogy Isten szelleme ránk száll, és hirtelen érezzük, mit jelent, ha nem vagyunk kapcsolatban Istennel. Én nem tudom, hogy mindannyian, akik ma itt vagyunk, átéltük-e ezt az állapotot a lelkünkben. Hogy a lelkünkben éreztük-e az Istentől való közvetlen elhagyatottságot, és emiatt felkiáltottunk, én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem? Az az ember, aki kegyelemben szeretne részesedni, aki megbocsátást szeretne kapni bűneiért, aki Istennel szeretne kibékülni, először meg kell értenie, hogy el van szakadva Istentől, remény nélkül és Isten nélkül ebben a világban. És valami felháborodik bennem, amikor azok a tisztségviselőkre gondolok, akik tálárban, a nép között úgynevezett keresztény cselekedeteket hajtanak végre méghozzá az embereken. A születéstől kezdve a három csepp vízzel a homlokukra, egészen az utolsó kenetig azért, hogy jól meg legyen olajozva az átmenet, ugye? Hogy aztán kiderüljön, hogy azok az urak, akik mind a hét szentséget megkapták, vagy ellettek látva vele, mégsem üdvözültek, hanem a gyehenna tüzében kötöttek ki. Ennek hallatára valami felháborodik bennem. És miért? Mert hazudnak és megtévesztik az emberiséget, és ezt a kereszténység nevében teszik, Isten nevében teszik, és ez nem megengedhető. Az embereknek jogunk van meghallani az igazságot. Az igazságot Istenről, az igazságot önmagukról, és még a csalásról is. Azaz az igazságot a hazugságról. Talán nem tudtok mindannyian megérteni engem ebben, de figyelembe véve, hogy az örökkévalóság soha nem ér véget, és ha egy ember Istennel való megbékélés nélkül lép át az örökké valóságba, aztán örökre Isten nélkül marad. Egy második lehetőség nem létezik. Ha mégis létezne, most összepakolnám a ruháimat és hazamennék. De nem létezik egy második lehetőség. Meghatározott dolog, hogy az embernek egyszer meg kell halnia, utána pedig az ítélet következik. Zsidók 9.27. Éppen ezért az óriási felelősség hárul azokra az emberekre, akik átélték Istent, kegyelmét, és ezt a másiknak is továbbadni szeretnék, és egyszerűen kijelentik, hogy Pál apostol is tette annak idején, adjatok teret az Istennel való megbékélésnek. És a két ígehely is, a rómaiakhoz írt levél első fejezetből, és az első korintusbeliekhez írt levél első fejezetéből, hogy a keresztbeszéde bolondság ugyanazoknak, akik elvesznek, de azoknak, akik meg lesznek mentve, az Isten ereje az. És miért Isten ereje? Mert a hit által válik hatékonnyá. Müller testvér már olyan szépen megfogalmazta, hadd tiszteljük Istent hitünkkel. A hitetlenség távol tart minket Istentől, a hit eljuttat minket Istenhez, összeköt minket Istennel, és hozzáférést biztosít számunkra az isteni dolgukhoz. Az Isten képmására teremtett embernek örökké kellett volna élnie. Halál, betegség, megöregedés és gyengeség nélkül. Fiatalkorunk csúcspontján örökké az Úrnál kellett volna lennünk. De aztán bekövetkezett a szörnyűség az Édenkertben, az ember elbukott, de Isten nem adta fel. És én elmondom nektek, hogy mi történt. Istennek megvolt ezzel kapcsolatosan is az ő terve. Most mondhatja ugyan valaki, igen, ha ez volt az ő terve, akkor kit akar felelősségre vonni érte? És ha ez volt az ő tervében, akkor kit akar elítélni még? Szeretteim, a helyzet a következő. Isten nem csak az ő képmására teremtett embereket akart maga körül, hanem olyan embereket, akik az ő lényéből származnak. Olyan embereket, nem csak külsőleges embereket, ahogy mi itt vagyunk, és az ő képmására teremtettünk, hanem Istenből származó embereket. És itt látjuk az új kezdetet, mint az új teremtést Jézus Krisztusban, ami Urunkban. Ő maga Isten, aki ember formájában lelepleződött. Ezzel elkezdődött egy új kezdet. Nem egy ember, akit kezet formáltak és életet leheltek bele, hanem a Szent Szellem által nemzett. És a Szellemből csak a Szellem által nemzett jöhetett létre, Istenből csak Isten jöhetett létre. Így Jézus Krisztus Isten volt emberi formában, hogy itt a Földön, az ő emberi alakjában, formájában megfizesse a bűn árát, és örök életet adjon azoknak, akik hisznek ő benne. Olvasni fogunk néhány bibliai idézetet az Ótestamentumból és az Új Testamentumból is. Az Ézsás próféta jól ismert igeversei az 53. fejezetből, Ézsás 53. fejezet a 10. vers. Mégis úgy helyeselte az Úr, hogy összetörje őt betegséggel, amennyiben feláldozza az ő életét engesztelésül. vagy vétek áldozatul, akkor lásson utódokat, hosszú életet éljen, és az Úr akarata valósuljon meg, vagy gyarapodjon általam. Az ő lelkének gyötrődése következtében, annak eredményeként gyümölcsöt fog látni, és jó lakik. Az ő felismerése és az ő igazságossága folytán az én szolgám sokakat hozzásegít az igazságossághoz. Azáltal, hogy magára veszi az ő eladósodásaikat. Az Úr magára vette a bűntudatát és annak büntetését. A mi büntetésünk őrá lett helyezve, és nekünk, vagy azért, hogy nekünk békességünk legyen, és az ő sebei által meggyógyultunk. Az Úr, aki kimondta az átkot az országra, a föld területre, mostantól csak töviset és bogáncsot teremjen a szántóföld, ugyanaz az Úr magára veszi ezt az átkot, amit különösen a tövis korona szemléltet a legjobban. Töviset és bogáncsot teremjen a szántóföld, amelyből vétettél. Az Ótestamentumban történt valami, ami előrevetítette ezt, amikor Isten az Úr ki akarta vezetni Izrael népét Egyiptomból, milyen bokorban jelent meg akkor Mózesnek? Valami orgona bokorban? Nem. Egy vadrózsa, tövis bokorban. A csipke bokorban jelent meg Mózesnek, mint megemésztő tűz, hogy már is jelezze, hogy ő fogja megváltoztatni a helyzetet. És ez meg is történt, amikor aztán hústestben, emberi alakban jött, ment ezen a földön, tövis koronát tettek a fejére, és kigúnyolták vele, mondván, de hiszen te vagy a zsidók királya. Leborultak előtte, gúnyolták, hogy a tövises korona még elviselhetetlenebbé legyen számára. Ő az Úr, aki kimondta az átkot, teljes mértékben magára vette azt. Ő, aki azt mondta, azon a napon, amikor abból enni fogsz, meg kell halnod, halállal kell lakoljon. Mert a halál a bűn zsoldja, de az örök élet Isten kegyelmi ajándéka Jézus Krisztus, ami Urunk által. Ő eljött, és magára vette a halált. Amint tudjátok, néhány évvel ezelőtt az úgynevezett szent szék is, és ezt tudjátok, hogy a H betűt szándékosan kihagyom, mert csak egy szent létezik, és az Isten. Egy szent római birodalom német nemzettel nem létezik. Egyáltalán semmi nem létezik, ami szent lenne. Csak Isten egyedül szent, és mindazok, akik az ő ígéje által, amely az igazság megszentelődnek, és akik nem álszentek, azok megszentelődnek a Szent Szellem és Isten ígéje által. Csak hogy az úgynevezett szent szék akkoriban azt mondta, hogy Krisztus nem is halt meg egészen, ezt bizonyítja a torinói lepel. És amint tudjátok, tavaly az év vége fele, valószínűleg októberben, novemberben az újságok tele voltak azzal, hogy ez mégiscsak hazugság és csalás volt. És a lepel nem Jézus korából származott, hanem a középkorból. De csak a következőket akartam ezzel mondani. Ő meghalt, mert meg kellett halnia, hogy elvegye a halál hatalmát, elvehesse a halál hatalmát. Pál apostol így fogalmazta meg. Halál, hol van a te tövised? Pokol, hol van a te győzelmed? A halálnak volt egy tövisse, és minden embert megszúrt azzal, és mindenkinek meg kellett halnia, kivéve Énókot, a hetediket Ádám után, aki egyszerűen csak egy típusként, árnyképként volt hivatott az utolsó gyülekezeti korszakra utalni, hogy az emberek Jézus Krisztus visszajövetelénél fogva nem fognak halált látni. Isten felvette őt magához. Az összes többiek meghaltak. Már most az első Mózes 3. fejezetének 15. versében áll írva, hogy ő a sarkadba harap, te pedig eltaposod a fejét. A sátánnak nem volt joga Jézus Krisztushoz, az Urunkhoz. De mivel ő helyettünk kellett itt vezekelnie, szenvedni és meghalnia, és teljesen emberré lett, így kellett történnie. Szellemében halhatatlan volt, a testében halandó. A halál fullánkja belehatolt, és meg is halt, ahogyan egy ember meghalna. Halálával egyszer s mindenkorra megfizette a halál árát mindazokért, akik hisznek benne, és így eljutnak az örök életre. És éppen ezért mondta Jézus a János evangéliumának 11. fejezetében, Lázár történetében, bizony valóban azt mondom neked, vagy nektek, aki hisz én bennem, az élni fog, még ha meg is hal. Mert ő a feltámadás és az élet. A halál fullánkja, a szúrása belehatolt. Én annyira hálás vagyok, hogy ott megvan írva, hogy a sarkadba fog szúrni. Nem a nagy lábujjába, vagy valahova a könyökébe, hanem pontosan a megfelelő helyre. Ide, hogy aztán csak letegye a lábát, hogy a kígyó fejét széttapossa ezáltal. Ő a sarkadba fog szúrni, te pedig a fejét fogod összetaposni. És a sátán azon a véleményen volt, ha most a sarkába szúr az Úrnak, akkor meghal, és aztán minden rendben lesz, és ő lesz a parancsnok, ő vezeti át az ügyet. De nem így történt. Az Úr meghalt ugyan, és lement a pokolba, hogy ott kihirdesse a Golgotán aratott győzelmet. Elvette a halál hatalmát, legyőzte a poklot, elvette a sátántól a halál és a pokol kulcsait, és a harmadnapon feltámadt a halottak közül, és így szólt. Én élek, és ti is élni fogtok. Nálam van a halál és a pokol kulcsa is. Péternek megvolt a mennyek országának kulcsa, Jézusnak pedig a halál és a pokol kulcsai. Szeretteim, valami nagyon-nagyon lényeges dolog. A halált le kellett győzni. Még egyszer vissza fogok rátérni, mert belsőleg egyszerűen meghatott. Ha azokra a képmutatóan kegyeskedő, szenteskedő cselekedetekre gondolok, amelyek elkerülik a lényeget, és a sátán, ahogy hallottam, már görnyed a nevetéstől, mert elcsábította az egész világot. Az igazság újra a gyertyatartóra kell legyen állítva egyszer, és világosan ki kell mondani, hogy egyetlen vallási szertartásban sincs üdvösség. Az üdvösség egyedül Jézus Krisztusban, ami Urunkban lett az emberiségnek megajándékozva. És az egyházi képviselők valamennyien munkanélkülieknek jelentkezhetnének, hogy ne vezessék félre tovább az embereket. ha csak nem térnek meg maguk is, ahogyan az akkor Saul esetében történt. Ma filozófikusan gondolkodnak a Szentírásról, és a sátán már is újra nevet a háttérben. Hála legyen Istennek, hogy alázatosan bevallhatjuk, hogy kegyelmet találtunk előtte, és ez porig megaláz minket. Kegyelmet találtunk Isten előtt, és felismertük, hogy nem egy vallási rítus juttat el minket Istenhez, vagy köt össze minket ő vele. Felismertük, hogy ez Krisztusban Isten cselekedete volt a Golgotán. Mert Isten a Krisztusban volt, és megbékéltette a világot önmagával. Isten volt az, aki közbeavatkozott, nem pedig egy talárban járó pap. Isten az, aki közben jár a megváltásban, az áldásban és a megmentésben. Isten közbeavatkozott, és mi nagyon hálásak vagyunk azért. Csalódottan is reagálhatott volna, és azt mondhatta volna maga részéről, ha a saját útatokat akarjátok járni, akkor tessék. Én létrehozok magamnak egy új világot, annélkül, hogy veletek kellene még bajlódnom. Csak hogy Isten az Úr annyira szerette azt, amit a saját képmására teremtett, hogy még mindig értékesek voltunk számára, még akkor is, amikor elszakadtunk tőle, és tévútra tértünk, az elveszett állapotba kerültünk. Isten ahhoz teremtett minket, hogy valóban vele legyünk. Valóban. Nem tudta feladni és azt mondani, nos, most már végképp elveszítettétek a dolgot. A sátán a halál és a pokol területére kerültetett, most pedig boldoguljatok magatok ezzel a helyzettel. De Isten nem így tett. Tudjátok, mit tett? Levágta az első két bárányt, és az első két embert ezeknek a bárányoknak a bőrébe öltöztette. Ők fügefalevelekből készítettek maguknak kötényeket, de ez Isten előtt nem elfogadható. Mindenki megtévesztheti magát, mint a fügefalevelekkel is történt, de ez Istennél nem működik. Mert nem az számít, hová bújunk el, és mit képzelünk el magunknak, nem az érvényes, hanem már az Édenkertben bizonyítani kellett, hogy a megbékélés csak a bárány vére által jöhet létre, vagy jön létre. És így is történt, hogy Ábel egy bárányt áldozott fel az oltáron. Ő kinyilatkoztatás által tudta, mit követel Isten, mert meg lett neki mutatva. Kain pedig összegyűjtötte a föld gyümölcseit, felépített egy gyönyörű oltárt, de Isten, az Úr nem vette ezt figyelembe. Valami hiányzott az oltárról, mégpedig az élet, a bárány, a vér. És itt van a lényeg. A test élete a vérben van. 3 Mózes 17.10 és 11. vers. Ezért kellett a vér engesztelésül az áldozati oltáron Isten előtt feláldozni. És amikor ez a nagyszerű engesztelés napja, Isten és az emberiség között a Golgota hegyén bekövetkezett, nem léphetett fel egy főpap, hogy valamilyen képmutatóan kegyeskedő szertartást elvégezzen. Isten beavatkozására volt szükség a Krisztusban, ki kellett legyen ontva a szent isteni vér, és ebben a szent isteni vérben volt a szent isteni élet, amely felszabadult, hogy aztán visszatérjen a vérrel megváltott sokaságra. És ez Isten örök élete. nem egy szertartás, hanem Isten beavatkozása itt ezen a földön. Mert itt lett kiontva a vér, mert itt történt a szabályszegés is. Itt lépett át az emberiség a sátán területére. És pontosan tudjuk, hogy ez hogyan van az egész föld kerekségén, mert a sötétség borítja a földet, és elsötétíti a népeket. Csak ott, ahol beteljesedik, ami a János 8.12-ben megvan írva, aki engem követ, az nem marad a sötétségben, hanem az élet világosságát fogja birtokolni. Az első Mózes 1-ben Isten beleszólt a sötétségbe, hogy legyen világosság, és világosság lett. Amikor a mi Urunk meghalt a Golgotán, sötétség borult az egész földre a 6. órától a 9. óráig, és ebben a sötétségben felkiáltott nekünk haldoklóan, elvégeztetett. Világosság lett. A világosság felkelt, felragyogott számunkra a sötétségben. Ézsás próféta megjövendőlte, amennyiben az ő életét feláldozza engesztelésül, aztán magot fog látni, és meghosszabbodik az élete, és Isten az Úr akarata beteljesedik általa. Pontosan ebben áll a megváltás számodra és számomra, ahogyan Isten a Krisztusban véghez vitte az ő akaratát ezen a földön, leleplezte, úgy kell most is Isten akaratának lelepleződnie, véghez mennie a megváltottakban ezen a földön. Ahogyan ő megszületett a szellemből, miután elhangzott az ígéret, meg lett adva az ígéret szava, úgy nekünk is újjá kell születnünk Isten szelleméből, miután az ígéret szava behatolt a szívünkbe. Miután beengedtük azt. Ez is néha rettenetesen elszomorít, hogy egy olyan edény, mint például Máriát, egy olyan edényt, mint például Máriát tiszteletben tartják, hogy ugye csak neki járna a megtiszteltetés, és hogy ő egyáltalán, ami Urunk, nem érvényesül. Már csak a képet is, ha látom, különösen Fatimáról szóló könyvben, ahová a jelenlegi pápa olyan szívesen eljár, hogy teljes mértékben Máriára bízza magát. Van egy egész szomorú könyvem erről. És aztán látjuk ezt a Máriát égbe vágó magasságban, és valahol a karjában egy kis Jézus gyermekkel. Mellette pedig egy magas kereszt áll, és ezen a kereszten egy ember alkotta bálvány. Az legyen aztán Jézus. De ez nem az én megváltóm, és nem a te megváltód. Az igaz ugyan, hogy gyermekként született erre a világra, emberré lett az emberekért, pellenkába lett burkolva, jászolba fektetve, aztán hallunk róla később, amikor 12 évesen a templomban visszamaradt. Aztán a Lukács evangéliumában azt olvassuk, hogy 30 éves korában elkezdte az ő szolgálatát. Aztán a János evangéliumának 8. fejezetében azt olvassuk, hogy az írástudók azt mondják, még 50 éves sem vagy, és azt állított, hogy láttad Ábrahámot, ő pedig így válaszolt, még mielőtt Ábrahám lett, én vagyok. Amikor aztán az ő feltámadása után a Golgota győztesseként, a királyok királyaként, az urak uraként kimondta ezeket a hatalmas szavakat, hogy nékem adatott minden hatalom a mennyben és itt ezen a földön. Ezek nem egy gyermek szavai a Mária karjaiban. Ezek nem egy keresztre feszített szavai sem. A keresztre feszített elszállították a keresztről. Arimatéai József kérte, hogy levehesse Jézus holttestét a keresztről, és fektesse a saját sírjába, amelyben még senki nem feküdt. És így is történt. Egy a kereszten lévő Jézus nem létezik többé, egy sírban fekvő Jézus sem létezik, egy jászolban fekvő Jézus sem létezik, de létezik egy Jézus, aki a te és az én Uram. Egy Jézus, akinek minden hatalom adatott a mennyben és a földön. Nem tudom, hogy mindannyian megértetek-e abban, amit mondok, de minden, ami eltávolít az Úrtól, az nem származik Istentől. Ami Urunk így szól, én vagyok az egyedüli egy Isten, és tiszteletemet senki másnak nem adom. Megspórolhatjuk magunknak az egész zarándoklatokat, és a pénzt jobb célra fordíthatjuk, és jöjjünk Jézushoz, csak aztán kapjuk meg az örök életet. Ő szó szerint azt mondta, hogy aki hozzám jön, azt nem fogom kitaszítani. És így van megírva a János evangéliumában az első fejezetében, de mindazoknak, akik befogadták őt, azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek, akik hisznek az ő nevében. Ki a te és az én hitem tárgya? De hiszen nem egy eszme, csak Isten lehet a hitünk tárgya, annak középpontja. És mivel Isten Krisztusban leleplezte magát, a Krisztusba vetett hit egyben az Istenben vetett hit is. Megértettük ezt, az Isten fiába vetett hit egyben az Atyába vetett hit is, mert az Atya a fiúban leleplezte magát. Jézus Krisztus Immánuel, velünk az Isten. Ez nem egy álszent, ájtatos formula vagy képlet. Gyakran ezen is elgondolkodtam, mert most a könyvemet írom, hogy vajon mit gondolna valaki, ha Péter apostol vagy Pál apostol ott állna úgy kenet teljesen talárban, és néhány szlógent adna magáról, de ez nem ment. És meg vagyok győződve arról, hogy Isten gondoskodni fog arról, hogy még sokan megismerjék az igazságot, hogy felismerjék. Isten nyilvánosságra juttatja az ő üzenetét, vagy hozza, és ha azáltal Babilon romba dőlhetne, én ugyan nagyon örülnék neki. De legalább annyi kellene, hogy történjen, hogy a börtönajtók megnyíljanak, és mindazok, akiket Isten elhív, vagy akik hallják az ő hívását, és hisznek neki, megkapják az útat, meglássák, felismerjék, hogy valóban bizonyosan legyenek afelől, hogy elérik a célt azután. Még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy amennyiben a megváltásunkról van szó, akkor nem valamelyik ájtatos ember ájtatos cselekedeteiről, képleteiről van szó, hanem Jézus Krisztus, ami Urunk isteni beavatkozásáról van szó. Úgy, ahogy az emberiség ellenszegülésük és belső lázadásuk által elfordult tőle, úgy visszalettek vezetve is hozzá. És éppen ezért van ez a mélységes íg a 2 Korintus 5.19-ben. Isten a Krisztusban volt, és megbékéltette a világot önmagával. Csak ott találhatjuk meg Istent, ahol valóban kinyilatkoztatta magát az emberiségnek. És ez az a hely ott van, ahova az ő nevét elhelyezte, és kinyilatkoztatta. Gábriel angyal íge üzenetében ez volt. Nevezd az ő nevét Jézusnak, mert ő lesz az, aki megváltja az ő népét bűneiből. A Jézus név egyszerűen azt jelenti, hogy Jáve, szabadító. A helyes fordításban valóban Jasua kellett volna legyen. De mindegy, én már elmagyaráztam, hogy a különböző nyelvekben az országok és a nyelvek eltérően vannak kiejtve. Mi tisztában vagyunk azzal, hogy ki ő, és örülünk e felett. Ezért hálásak vagyunk Istennek, ő az Immanuel, velünk az Isten. Csak aki ezt hitben képes befogadni, az nem fogja Istent az egész nagy világon keresni, nem valamelyik zarándok helyen. Nem tudom, hogyan jutok megint ide, de belsőleg nagyon meghatott vagyok ezzel szemben. Azt is megkérdezhettem magamtól, hogy miért nem jelenik meg Mária a hinduknak és sok más embereknek más valahol, hanem mindig csak ott, ahol már régóta imádat tárgyává tették őt. De legyetek nyugodtak, még mind a mai napig senkinek sem jelent meg igazából, egyetlen egy embernek sem. A Bibliában nem létezik erre vonatkozó ígéret, és ma sem létezik. Erről is gondolkodnom kellett. A János evangéliumában a 3. fejezetben, a 13. versben ez áll, hogy senki nem ment fel a mennyben, csak az, aki a mennyből alászállt. Azaz az ember fia, aki a mennyben van. Aztán jön egy 12. Pius pápa, és azt mondja, hogy Mária testével és lelkével felment a mennybe, ami közvetlenül ellentmond az Úr szavainak. És ezt hagyjam annyiban, messziről sem gondolok rá. Ez Isten ígéje erejéből legyen ledöntve. És az embereknek még meg lesz mutatva, hogy az egész antikrisztusi rendszer csak bibliai idézek, díszítette magát, hogy végrehajtsa itt a földön a legnagyobb és a legrosszabb csábítást, a megtévesztést. És ezért világosan kell beszélnünk, mert nem marad sok időnk sem. Egyszerűen így kell lennie, ha ma kesztyűs kézzel kezelném a dolgokat, simogatnám a hátatokat, és azt mondanátok, hogy ez jót tett nektek. Csak hogy én azt szeretném, hogy innen elmenjetek, és azt mondjátok, Istenem, ez csontig velőig hatott rám, megérintette a szívemet, el kell gondolkodnom rajta, el kell olvasnom az egészet. Ha ez nem sikerül elérni, akkor a prédikáció nem volt hatékony. És a prédikáció mégis hatékony lesz, mert nem lehet másképp. Isten órája itt van, eljött az igazság órája, és mindazok, akik az igazságból valók vagy vannak, hallgatni fognak az ő szavára. Hadd olvassak fel még 2-3 helyet az Új Szövetségből, a Rómaiakhoz írt levélből. Rómaiakhoz írt levél, 3. fejezet. Róma 3. A 22. verstől. Nevezetesen az isteni igazságosság, amely a Jézus Krisztusban vetett hitáltal mindenki számára elérhető, és mindenkinek megadatik, aki hisz. Mert itt nincs különbség, hiszen mindannyian vétkeztek, és fogyatékosak attól a dicsőségtől, amelyet Isten ajándékoz. Ez nem igényel további magyarázatot sem. Mert mi mindannyian bűnben születtünk, Istentől elszakadva jöttünk már erre a világra, és hiányzik belőlünk az Isten által adott dicsőség. Születtünk, igen, ebbe az életbe megszülettünk, és ugyanolyan bizonyos, hogy ahogy megszülettünk, az első naptól kezdve a halál felé haladunk. Csak minél idősebbek leszünk, annál inkább érezzük, hogy a halál valahol már vár ránk, nem de? És nem létezik ember, aki kijátszhatná ezt, és azt mondhatná, az én időm még nem jött el, nekem még van elég időm. Fiatalok vagy idősek, a Szentírás azt mondja, és így is van, hogy mindenki vétkezett, és éppen ezért a halál mindenkire kihatott, mert mindenki vétkezett. Ez igen és amen, csak hogy most kegyelemben részesedtek a bűnösök. Az elítéltek igazságszolgáltatást kaptak a Golgotán, a kereszten, a bárány vére által hozott engesztelés alapján. Itt a 24. versben ez áll. Így ingyenesen megigazulnak az ő kegyelme által a Krisztus Jézusban való megváltás által. Ingyenesen megigazítva, megigazulva. Nem az, hogy imádkozzuk a mi atyánkot, 5 rózsafűszért, 10 Ave Máriát, teszünk egy zaránglatot innen, amoda, itt van a hit lényege, Golgota, Jézus Krisztus a megfeszítetett. Aki hittel felpillant Jézusra, keresztre, abban az órában üdvözül. Ehhez nincs szükségetek, se én rám, sem valamilyen papra. Csak Jézus Krisztusra van szükségetek, mert ő a szabadító. Egyedül ő benne van meg minden bűneink és vétkeink bocsánata. Képzeljétek csak el, hogy az emberek hajlandóak mindent megtenni, és ennél fogva eszembe jut a nagyra becsült reformátor Luther Márton, aki annak idején zarándoklatot tett a Szent Péter bazilikába, és már a téren, különösen a lépcsőkön lassan feltúródott, mert már nem tudott tovább menni, és azt hitte, hogy ott találkozhat Istennel végre, és békességet találhat lelkének. És ott átélte azt, amit el sem tudott képzelni, életének legnagyobb csalódását. Aztán felemelkedett is a felhorzsolt térdeiről, és maga elővette ott a rómaiakhoz írt levél 3. fejezetét, majd elolvasta a 4. fejezetet is, amíg el nem jutott ahhoz a ponthoz, amelyet szeretnék most nektek is felolvasni a rómaiakhoz írt levél 4. fejezetéből, és pedig a 7. verstől. Üdvösen boldogok azok, akiknek a törvény szegései megbocsájtattak, és akiknek bűnei ellettek takarva, vagy belettek fedve. Üdvösen boldog az az ember, akinek a bűne nincs felróva. Rájött, egyszerre csak felderült benne, hogy az igaz ember hitből él, és nem a saját cselekedetei által jut el Istenhez. Amennyiben az ember a saját cselekedetei révén közeledhetne Istenhez, akkor a gazdagok nagy tetteket hajtanának végre, az összes többiek pedig csatlakoznának hozzájuk, és a többség semmivel sem maradna. Nem, Isten megajándékozta az emberiséget egy nagy engesztelés napjával a Golgotán. És most kijelenti, jöhetek én hozzám mindannyian, akik megfáradtatok és megterheltetek, vagytok, és én megnyugvást adok lelkeiteknek. Ne mondjátok azt, te hiszen minden vasárnap templomba járok, gyónok. Ó, borzalmas elolvasni is, ahogyan a pápa, aki kiadta a tévedhetetlenség dogmáját, lábát egy bíboros nyakára tette, és a földre nyomta, mert nem értett egyet a pápa tévedhetetlenség dogmájával. Aki az egyház történetét elolvassa, az rosszul lesz, és aki elolvassa a pápák történetét, elveszi a hitét mindenben, ha csak Isten nem könyörül rajta, és ki nem ragadja őt mindebből. Különben azt mondja, ez mint csalás, hagyjatok békén ezzel, de hála legyen az Úrnak, hála legyen Istennek. Ma már nem gyakorolják a pápák a lábának csókolását, de meddig gyakorolták, hogy meg kellett csókolniuk a pápa lábát, ma már elég, ha megcsókolják a gyűrűjét. De nem én. Ebben biztosan lehettek, biztosak lehettek. Az én feladatom az, hogy hirdessem Jézus Krisztus, az én Uram és megváltó evangéliumát, mint isteni felszabadító üzenetet. Az evangélium örömhírt jelent. Hadd hallják a leigázottak, hogy kiszabaduljanak a vallási rabszolgaságból, és eljussanak a teljes hitre Jézusban. És akkor megint valaki azt mondja nekem, de hiszen nem jöhettek egyszerűen Jézushoz, ahhoz szükségetek van egy közvetítőre, egy közben járó, aki majd elintézi ezt. A Szentírás ebben a kérdésben is nagyon egyértelmű. Csak egy Isten létezik, és csak egy közben járó Isten is az ember között. A Timóteusban elolvashatjátok, azaz az ember Jézus Krisztus ez. Nem létezik egy közvetítőnő, nem létezik egy királynő sem, nem létezik egy szószólónő sem, mert mindezek a Krisztus tulajdonságai, és átlettek ruházva az úgynevezett szűzanyára. És efelől hallgassunk, de éppen, hogy nem hallgathatunk, mert ha mi hallgatunk, akik ismerjük az igazságot, akiknek Isten megnyitotta a szemét, hogy átlássak ezeket a fondorlatokat, hogy ami hallgatunk, akkor a kövek fognak kiáltani, mert kiáltani kell. És azért, hogy a kövek ne kezdjenek el kiáltani, elkezdem én. Szeretnék hangosan kiáltani a népnek, térjetek meg Istenhez, ti a föld végső határáig. És jertek hozzá, és találjatok üdvösséget és kegyelmet nálam. Természetesen tisztában vagyok azzal is, hogy a törvény már Olaszországban van, hamarosan egész Európában is alkalmazva lesz, aki bármit is mond a szent cég ellen, az a törvény alapján büntethető. Olvastok az újságban, és ezzel is fog jönni, de akkor börtönbe megyek azért, hogy sokan, akik szellemi börtönben ülnek, kiszabaduljanak és kijöjjenek. Ezért be lehet kerülni a földi börtönbe ugyan. Bár meg kell mondanom, hogy nem szeretnék szívesen oda kerülni, de ha ez is hozzá tartozik, akkor hadd legyen. Nemrég kisegítettem egy ügyvédet a börtönből, és egyszer bent voltam ezzel az alkalommal a börtönben, és mondhatom nektek, hogy undorító dolog. Szóval nem akarok oda bekerülni, de ha muszáj, és ha hozzá tartozna, akkor ott is énekelni akarnék, ahogy Pál apostol és Silás énekeltek az Úr tiszteletére, hogy méltókká lettünk téve arra, hogy hordozzuk Jézus Krisztus pecses evangéliumát. Nem az 1600 év alatt valahogy bevezetett hagyományokat, különleges, sajátos jellegű szertartásokat, hanem a keresztről és a keresztre feszítettről szóló ígét. Elolvasom a 25. verset, aztán folytatom. Őt állította oda Isten az ő vérében, az ő halálos áldozata által, mint a hit által hatékony engesztelő áldozatot, eszközként azért, hogy bebizonyítsa az ő igazságosságát, mert a korábban Isten hosszú tűrésének elkövetett bűnök eddig büntetetlenül maradtak. Ezzel tehát be akarta bizonyítani az ő igazságosságát a jelen időben azért, hogy ő maga igaznak bizonyuljon, és egyúttal igaznak nyilvánítson mindenkit, aki hisz Jézusban. Nos, most nem az Salzburgeri Nachrichtenből olvastam, és nem is a Welt a Sonntagból. Isten szent ígéből, a Rómaiakhoz írt levél 3. fejezetéből olvastam fel a fentieket. Azt hiszem, ezt mindannyian tudomásul kellene vennünk, ez át kellene járja a szívünket, és meg kellene értenünk, hogy Isten mindenkit, aki élő hittel hisz Jézus Krisztusban, igaznak nyilvánít. És akkor azt mondanátok, igen, ha ez olyan egyszerű, hogy az ember, aki ilyen bűnössé vált Isten előtt, most egyszer csak a legegyszerűbb módon megigazultá válik, anélkül, hogy vezekelnie kellene, anélkül, hogy szenvednie kellene, anélkül, igen, de most bocsássatok meg nekem. Hát nem szenvedett kérte az Úr, hát nem lett-e ő rá helyezve a mi büntetésünk, avagy nem ő volt-e az, aki végigjárta a Gecsemáné kertjétől a Golgotáig vezető útat, nem ő mondta ez, ha lehetséges, múljon el tőlem ez a pohár? Nem az ő verejtéke hullott-e vércseppként a földre, hát nem ő tusakodott-e a Gecsemáné kertjében egyedül, hogy most már nem nekünk kell végigjárnunk ezt a fájdalom és szenvedés útját, azt neki köszönhetjük minden bizonnyal, mert ő végigjárta ezt a tövises útat. Meggyalázták úgy, hogy kinézete már nem is volt olyan, mint az embereké. A te számodra és az én számomra valóban ellenszolgáltatás nélkül van. Ellenben ő, ami Urunk is, megváltunk, mindent magára vállalt. Ő volt az, aki szenvedett, te érted, és én érettem. Ő volt az, aki magára vállalta a te és az én bűneimet és az én vétkeimet, aki végső következményként magára vállalta a teljes büntetést, ahogy Ézsaiás próféta mondja, hogy a büntetés ő rá lett helyezve, hogy nekünk békességünk legyen. Tehát amennyiben az én büntetésem ő rá lett helyezve, akkor ő az, aki szenvedett, ő az, aki vezekelt mindenért. Ezért nem kell nekem többé szenvednem és vezekelnem. Én fel vagyok mentve a Jézus Krisztusban vetett hitem által, a megfeszítetett és feltámadott hitben, és kegyelemből megajándékozott bennünket győzelemmel. Csak aki így látja a Golgotán létrehozott áldozatot, az fogja megérteni, hogy csak is azért lehetünk szabadok, mert egy másik lény átvette a helyünket, és az ítélet, amely minket ért volna, őt érte teljességében. Ő meghalt, és helyettünk felkiáltott, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? Mi voltunk az Istentől elhagyatottak? Ő pedig átvette most a helyünket. Az egész világ bűne az Isten bárányára lett helyezve, és Isten nem lehet közösségben a bűnnel. Volt egy pillanat, amikor Isten visszavonult, mint szellem, és az Úr, mint ember az ő hústestében felkiáltott az egész emberiség helyett, hogy én Istenem, miért hagytál el engem? A következő pillanatban a római katona láncsája átszúrta az Úr oldalát, és a vér kifolyt. És ő felkiáltva kijelentette, elvégezteted. Pál apostol pedig visszatekintve így ír, Isten a Krisztusban volt. Az egyik pillanatban egy Istentől való elhagyatottság, a következő pillanatban egy Istennel való összekapcsolódás. Halleluja, dicsőség, és tisztelet Istennek, az Úrnak. Ez az evangélium. A bűn az meg lett büntetve. Az Istentől való elhagyatottság és a halál következményei. Mindazonáltal éppen lett ott, nyilvánvalóvá lett az élet, a megbocsátás, a kiengesztelődés. Ez csak Isten tudta megtenni a Krisztusban. Már most, ha az emberek elvesznek, az nem azért van, mintha nem lenne mentség, hanem azért, mert a saját elképzelésük szerint akarnak üdvözülni, és minden erejükkel, minden buzgóságukkal megpróbálják ezt elérni. Számukra Isten egyszerűsége ugyanis túl egyszerű. Ha bonyolult lenne, akkor néhányan erőfeszítéseket tennének, de így túl egyszerű számukra. Éppen ezért írja Pál apostol, hogy azok számára, akik elvesznek a keresztről szóló beszéd, ostobaság. Azt mondják, tényleg rászorul Isten egy ilyen megváltást kieszközölni. Ki volt Isten tanácsadója valamikor? Kinek van joga azt mondani, aki ezt és amaszt nem jól teszed? Én azt javaslom neked, hogy így is így járj el. Nem, mi emberek vagyunk azok, akinek meg kell hajolnunk Isten előtt, meg kell hajolnunk Isten ígé előtt, és tisztelettel kell hallgatnunk, befogadnunk, és hinni benne. Ez történt a Golgotán, a keresztfán, Isten nagy megbékélésének napján az emberiséggel ezen a földön. Ezt mindenkinek, minden embernek, minden vallásban elmondhatjuk. Nem kell Istent a természetben keresniük, sem itt, sem máshol. Keresse Istent mindenki ott, ahol megtalálható, nevezetesen Jézus Krisztusban, a mi Urunkban, aki azt mondta, hogy aki engem lát, az látja az Atyát. Én és az Atya egy vagyunk. Aki Mózest látta, az Mózest látta. Aki Jézust látta, az Jézust látta. Aki János látta, az János látta. De aki Jézus látta, az a megtestesült hússá lett, ígét látta. Azt látta, amit Pál az 1. Timóteus 3.16-ban olyan világosan megfogalmazott. És valami cáfolhatatlanul nagy az üdvösségre jutás titokzatossága. Isten nyilvánvalóvá lett testben. És egyesek talán így gondolkodnak, igen, de lehet-e Isten egyszer a mennyben és a földön is? Természetesen. Hiszen Isten szellem, Isten a mennyben volt, Isten a földön van, itt van Salzburgban, ott van New Yorkban, ott van Kínában, ott van a mennyben, itt van a földön. Isten mindenütt jelen való Isten. Mi haszna, hogy törjük ezünk a fejünket? Inkább higgyünk teljes szívből abban, hogy egy személyes kinyilatkoztatás történt, és ez a lényeg, hogy fel legyen állítva egy rokoni viszony az emberiség és Isten között, Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. És éppen ezért van szükségünk a Jézusba vetett hitre. Pál apostol így prédikált, higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz, mint te, mind a te házad népe. Az Istenben vetett hit még senkit sem üdvözített. Nos, ezzel most sokakat megdöbbentettem. Igen, tisztelt hölgyeim és uraim, ez talán megdöbbent benneteket, és ha most felolvasom a Jakab leveléből, hogy a sátán nagyon is hisz, akkor ezt is elfogadhatjátok tőlem. A sátán ugyanis teljes bizonyossággal hisz, és hitével még sokakat meg is téveszt. Felolvasom nektek Isten ígéjéből, és megadom hozzá hivatkozást is, hogy pontosan tudjátok, hogy ez így van megírva. Igenis. Jakab levele, 2. fejezet, a 18. vers. De valaki azt fogja ellenvetni, neked van hited, nekem pedig cselekedeteim vannak. Mutasd meg nekem a cselekedetek nélküli hitedet, én pedig a cselekedeteimből megmutatom neked a hitet. Te hiszel abban, hogy csak egy Isten létezik. Jól teszed. De ezt elhiszi az ördög is, és borzong ennél fogva. Csak elhinni azt, hogy Isten a teremtő, az alkotó, ennek még semmi köze nincs a megváltáshoz, a szabadításhoz és a megbocsájtáshoz. A teremtés szempontjából Isten a teremtő, a megváltottakkal szemben pedig a megváltó. És Jézus Krisztusban ő lett, ami megváltunk. És éppen ezért olyan fontos számunkra, mint megváltottaknak az őben nevetett hitünk a megváltóban. Péter az apostolok cselekedetében azt mondja, nincs más név, nem adatott más név, amely az embereknek adatott volna, amelyben üdvözülhetnének, csak ez az egy név, Jézus. Ő benne leplezte le magát Isten. Még a Kolosébeliekhez írt levélből, és aztán befejezem. Annyi csodálatos ígevers van, amelyet itt ilyen napokon el lehetne olvasni. A kérdés az, hogy mi a jelentősége, a megváltás történeti jelentősége a nagypénteknek a húsvét szombaton túl egészen a húsvét reggeléig. Milyen üdvösség történeti jelentősége van a Golgotának, a feltámadásnak? Ezek a lényeges kérdések. Hiszen mi nem a nagy pénteket vagy a húsvétot ünnepeljük. Élményként kell átélnünk, hogy Krisztussal együtt keresztre feszítettünk, vele együtt eltemettettünk, vele együtt új életre feltámadtunk. Ez az átélt isteni valóság kell legyen, egyébként csak névleges keresztényünk vagyunk. Kereszténységünk van. Karácsonykor feldíszítjük a karácsonyfát, aztán jön a Mikulás, és így telik el az év az ünnepekkel, aztán jön a húsvéti nyuszi, majd a pünkös gyökör, és így tovább. De hiszen mindannyian járatosak vagytok ezekben a dolgokban. De igen, mi marad akkor még meg? Hol van az Isten üdvhatározat és az összes ünnepnap és az ott történtek jelentősége? Ez rejtve maradt az emberek előtt. Csak a sok felhajtás. És most mit mond erről Isten? A szívükkel tévelnek, és nem engedik, hogy az én szellemem megszilárdítsa őket. A Kolosébeliekhez írt levél első fejezetének 14. versében ez áll. Jézus Krisztusra, ami Urunkból, hogy ő benne, ebben van a mi megváltásunk, az ő vére által a bűnök bocsánata. Igenis, nekem ez elég. Ő benne, a mi megváltunkban, van a mi megváltásunk és a bűnök bocsánata. Többé senkihez nem kell mennem. És valaki egyszer azt mondta, ha te gyónsz nekem, akkor én is gyónok neked. A legtöbben kitartanak a szövetségben, és nem bíznak meg senkiben. Aztán a Kolosébeliekhez írt levél első fejezetének 21. versében ez áll. Titeket is, akik egykor elidegenedtetek, és ellenséges lelkületűek lettetek, vagy voltatok a ti gonosz cselekedeteitekben. Most azonban az ő hústestében, az ő halála által megbékélt benneteket, hogy mint szenteket, fedhetetleneket és vádolhatatlanokat állítson az ő színe elé. Hát nem csodálatos ez az ige üzenet, és a szép benne az, hogy igaz. Amennyire bizonyos az, hogy Jézus Krisztus meghalt a Golgotai kereszten, annyira bizonyos az is, hogy én is, te is meglettünk váltva. Amennyire bizonyos, hogy a bűneink megbocsájtottak, vétkeink eltöröltettek, annyira bizonyos az is, hogy békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztusunk által. Nektek ez nem elég? Ó, bárcsak ittben el tudnánk fogadni, és szívből hálát adhatnánk érte Istennek. Annyi igehely lenne még, amit el lehetne olvasni. Fogadjátok el az Úr kezéből. Neki elő kellett készíteni az útat önmagához. Az első emberek kilettek űzve a paradicsomból, hanem a következő mondatban nem csak kiűzve, hanem ki is tacitva. Az Úrnak fájt, hogy az első emberek megszegték az ő szavát, és átvágódtak a sátán területére. Ez belülről széttépte őt. Isten még sokkal többet érez, észlel, mint amit mi észlelni tudunk. És ő szembesült ezzel a helyzettel, és ruhát adott az embereknek, felruházta őket, azután kiűzte őket, hogy ne nyújtsák ki a kezüket, hogy az élet fájáról is egyenek, és bűnösen halhatatlanná válnának. Az volt a szándéka, hogy átalakítsa az emberiséget, ne csak megteremtse, megalkossa, hanem a szellem által, nemzés által szülessen az ember az ő országában. A Szentírás szava szerint, ahogy az Úr mondja János 3-ban, ami húsból születik, az hús, ami szellemből születik, az szellem. Ne csodálkozzatok, hogy azt mondtam nektek, nektek újjá kell születnetek, különben nem láthatjátok meg az Isten országát. Ezek az Úr szavai. A hús és vér nem örökölhet Isten országát. Éppen ezért Isten kinyújtotta felénk a megbékélés kezét, és elvette rólunk az átkot, és megnyitotta a paradicsom kapuját. Végül ezzel a már elolvasott rész az utolsó előtti lesz. A Lukács evangélium 23. fejezetéből olvasok fel nektek, hogy megmutassam nektek ezt a hídat, amelyet Isten épített, vagy létesített. Kérlek, tartsátok szem előtt, hogy Ádám és Éva kilettek taszítva a paradicsomból, és állandóan menekültek, ízadságukkal keresték kenyerüket, és itt az áll, hogy amikor a kereszten lévő tolvaj az Úrhoz kiáltott, amikor halálán volt, a Lukács 23.42. versében, aztán így folytatta: Jézus, emlékezz meg rólam, amikor eljössz a te királyságodba. Jézus pedig így szólt hozzá: bizony, az igazságnak megfelelően mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban. Halleluja! Dicsőség Istennek, az Úrnak! Az áldozat feláldozásra került, a vér kiontatott, a paradicsom, az örök élet kapuja meg lett nyitva a Golgotán történtek által. A paradicsom az első emberek számára a kezdetek kezdetén. Most itt jön az Úr, megadja az engesztelést, igen, az emberiség megbékélését, és azt mondja az elsőnek, aki haldoklásában hozzá kiáltott, hozzá fordult: bizony, az igazságnak megfelelően mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban. Pál apostol aztán azt írja a Korintusiakhoz, a második levél 11. fejezetében, hogy ismer egy embert, aki elragadtatott a harmadik mennybe, a paradicsomban, és aki kimondhatatlan szavakat hallott. Szeretteim, minden valóság. Isten és az ördög, az élet és a halál, a világosság és a sötétség, az idő és az örökké valóság, minden valóság, és senki sem kerülheti el, vagy ki ezeket a valóságokat. És még ez is valóság, hogy két út létezik. Az Úr hegyi beszéde szerint a Máté 7-ben ő beszél erről, és azt mondja: széles az út és tágas a kapu, amely a pusztulásba vezet. Keskeny az út és szűk a kapu, amely az életre vezet, és csak kevesen vannak, akik járnak azon. Aztán így szól az Úr: az atyának jó tetszése, hogy a kis nyájnak adja a királyságot. Mindig csak egyének voltak azok, akiket az Úr külön választva elhívott. Nem egy egész város, nem egy egész országot. Egyeseket elhívott a városokból, az országokból, a családokból, hogy az Úrnak szolgáljanak, külön legyenek választva, és szolgálják, kövessék őt. Ma ezen a helyen hadd történjen meg, hogy Isten színe előtt megértjük, hogy csak egy út, csak egy igazság, csak egy élet létezik, és hogy Jézus Krisztus, ami Urunk, így szólt önmagáról, hogy én vagyok ez az egy út, az igazság és az élet, senki sem jön az Atyához, csak is én általam. És már kétszer is idéztük, hogy Isten a Krisztusban volt, és megbékített önmagával a világot. Jöjj Krisztushoz, és meg fogod találni Istent benne, és felkiálthatsz, ahogy Tamás is felkiáltott: én, Uram, és én Istenem. Nem egy kis gyermek a Mária kezeiben, nem egy ember alkotta Krisztus aranyból, fából, ezüstből vagy részből. A tegnap este utolsó manilai látogatásom alkalmával egy hatalmas szállodában láttam egy táblát, amelyen az állt Kepele. És azt gondoltam, nézd csak be oda, természetesen angolul Chapel, és azt gondoltam, jó nézzük meg, és lám ott volt egy bronz Krisztus szobor. De olyan szánalmas látvány volt, hogy már a puszta látványa is, eltekintve attól, hogy bálványimádás, amikor az emberek ott leborulnak, de ez még nem is sikerült jól. A dolog teljesen kudarcba fulladt. Megfordultam, megráztam a fejem, és azt mondtam, én, Uram, te megfeszítetted. Mit műveltek veled az emberek? Ahelyett, hogy az emberek hagynák, hogy ő megmentse és formálja őket, reménytelenül haladnak tovább, és saját kezükkel próbálják ők megformálni őt. Nem mi formáljuk őt, hanem ő formál meg minket. Ó, bár csak hangom eljutna a föld végső határaig, hogy az emberek meghallják, térjetek vissza Istenhez, mert egyedül ő benne van a megváltás, a szabadulás, mindezek a képmások, az első parancsolat megszegése, ne csinálj magadnak képmást sem, semmiféle hasonlóságot, sem arról, ami fent van az égen, sem arról, ami lent van a földön. Ne imádd őket, és ne hódolj előttük. Csak szeretném tudni, ki írta a katekizmust, mert ott csak annyit írnak, én vagyok a te Istened, ne legyenek más isteneid mellettem pont. Csak hogy az egész, ami ehhez tartozik, kihagyják, és bálványimádást űznek. És ezért nem jutnak el az élő Istenbe vetett hithez, aki Krisztusban kinyilatkoztatta magát. Eljött az ideje, hogy a föld népei között közhírré tegyük Jézus Krisztus, ami Urunk szent evangéliumát. Az ég és a föld elmúlik, mondja a mi Urunk, de az én szavaim soha el nem múlnak. Péter pedig ezt írja, ez az Úr szava, amelyet hirdettünk nektek. Nem magunkat vagy egy másik embert hirdettünk, hanem Jézus Krisztust, a keresztre feszítettet, a feltámadottat hirdettük nektek. Ő szeretett minket, magára vette a mi büntetésünket. Nem akarjuk-e őt ezért szeretni? És ennél fogva azt mondani, hűséges Uram, mit láttál én bennem, hogy ennyire szerettél engem? És a Szentírás azt mondja, hogy Isten szeretett minket már akkor, amikor még bűnösök voltunk, távol lévők tőle. Isten tudta, hogy nem tudunk önmagunkon segíteni, hogy ki vagyunk szolgáltatva és prédálunk lettünk adva a világ mindezen dolgainak. Szükségünk volt a szabadításra, szükségünk volt Isten segítségére, és kegyelemből részesültünk is benne. Ma, ha halljátok az ő hangját, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Különösen azok, akik először hallottak egy ilyen jellegű íke hirdetést. Általában udvarias ember vagyok. Soha nem kerülök konfliktusba senkivel. És ezzel magam is meg vagyok elégedve. De amikor az evangélium hirdetéséről van szó, akkor nem lehet becsukni a szemünket és úgy tenni, mintha minden rendjén lenne körülöttünk. Hanem akkor a helytelen dolgokat nevén is kell nevezni, megragadni, és ha szükséges, a pellengére állítani. Én nem akartam ezzel senkit sem megbántani, senkit sem sérteni. De egy dolgot szeretnék kiemelni, és arra kérlek benneteket, hogy gondolkodjatok el rajta. Ha valóban üdvözülni akartok, akkor arra az útra kell lépnetek, amely az üdvözüléshez vezet. Nem bolyonghattok kerülő útakon és téves útakon, remélve, hogy talán eljön az utolsó kenet, és akkor már kenve fogtok lefele menni. Nem, ez ne történjen meg. Ma halljátok az ő hangját, meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Ma hirdetve lett nektek, hogy Isten a Krisztusban volt, és megbékélte az emberiséget önmagával. Hitben elfogadhatjátok ezt a megbékélést Isten ajándékaként, és elmondhatjátok, hűséges Uram, helyezd a te szavadat isteni magként a szívembe, szállj le a te szellemet, a te szavadra, szellemeddel a te szavadra, és teremts bennem valami újat. Hadd szülessek újjá élő reménységre Jézus Krisztus feltámadásán keresztül a halálból. Mert ez volt megjelenítve az ő halálában és az ő feltámadásában. A halál véget vetett a régi életnek, a feltámadás pedig elkezdődött az új élettel. Halleluja! Dicsőség legyen Istennek! Ha Krisztussal együtt meghaltunk, akkor vele együtt élni is fogunk. Amíg a hitből a látásba el nem jutunk, magasztalva legyen az ő neve. Amen. Hadd álljunk fel. Mindannyian hadd hajtsunk fejet. Csukjuk be szemünket, nyissuk meg szívünket. Szeretteim, a megváltónk nem csak szavakban beszélt, hanem tetteket is véghez vitt. Ő ajándékba adta a megváltást, a megbocsájtást, az Istennel való kibékülést az ő hústestében. Az ő szent vére által végzett engesztelésen keresztül kegyelemből. Isten nem egyedül a szavak istene, hanem a tettek istene is. Elvégeztetett. Megtörtént. Isten létrehozott egy új kezdetet, megnyitotta a paradicsom kapuját, hogy kegyelemből megajándékozzon minket az örök élettel és az ő vele közös részesed, az ő benne való közös részesedéssel. Ezért valóság a kijelentés. Mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban. Aki az Úr nevét segítségül hívja, az azonnal megmenekül. Ma, ezen az összejövetelen, mindenki békességet találhat Istennel, bűnbocsánatot nyerhet a Jézus Krisztusban vetett hiten keresztül. Megigazulhat a bárány kiontott vér által. Isten mindent megtett a maga részéről, amit csak megtehetett. Ezt kegyelmi ajándékként felajánlja nekünk. Most rajtunk múlik, hogy elfogadjuk-e, vagy elutasítjuk. Fogadjátok el ma. Fogadjátok be ma az írás szavait, de mindazoknak, akik befogadták őt, azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek, akik hisznek az ő nevében. Higgyetek ma az Úr Jézus Krisztusban, mint személyes megváltótokban. És mondjátok a szívetekben, Istenem, most már látom. Most már felismerem Isten üdv határozatát. Most már látom Isten üdvösségi történetét az emberiséggel, Jézus Krisztusban, ami Urunkban. Hadd táruljon fel ma mindenki előtt a nagy péntek és a húsvét vasárnap jelentősége. A halál, a temetés és a feltámadás. Minden megtörtént. Nem azért, hogy szemléltető tanításként szolgáljon, hanem hogy átéljük. Ővel együtt keresztre feszítve, ővel együtt eltemetve a keresztség által, ahogy a rómaiakhoz írt levél 6. fejezetben áll, hogy Krisztussal együtt el lettünk temetve az ő halálába, hogy azután vele együtt új életre éljünk, életet éljünk. mindazok, akik Jézus Krisztus nevében szeretnének megkeresztelkedni, először át kell éljék ezt a tapasztalatot vele. Meghalni ő vele, hogy aztán ő vele el legyünk temetve, és többé már ne magunk éljünk, hanem annak, aki értünk meghalt. A Szentírás szava szerint már most nem élek én tovább, hanem Krisztus él bennem, és amit most még élek, azt az Isten fiának hitében élem. Komoly pillanatokban találjuk magunkat éppen most. És senki sem fog semleges állásponttal távozni ebből a teremből. Senki sem maradhat közömbös élete végéig. A mai Istentől érkező szolgálat és a ma hallott íge követni fog titeket, utolér benneteket, és addig fogtok rágondolni, amíg megnyugvást nem találtok Istenben. Jézus Krisztusban, ami Urunkban való hitáltal. Az ő ígéje nem tér üresen vissza, hanem elvégzi azt, amire el lett küldve.